Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Harmadik országok kibertámadásainak kivédése és közös európai hadsereg. Az uniós állam és kormányfők fontos védelempolitikai kérdésekről egyeztettek legutóbbi találkozójukon. Részletek hamarosan. Előtte azonban ismét az orosz energiafüggőségről és az újabb beszerzési útvonalakról. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Hát ugye ez a kemény dió igazából, ami miatt nem lehet egy pillanatra a másikra kivezetni az orosz olajat, az orosz szenet és az orosz gáz, de főleg a gáz nem, mert hogy a tagállamok különböző mértékben kiszolgáltatottak, vagy kitettek az orosz importnak.
Ki van a legjobban kitéve ennek? Tehát lehet egy sorrendet felállítani?
Igen, ugye vannak országok, ahol tulajdonképpen 100%-ban, például a gázban, a gázt illetően Oroszországtól függenek, ezek között tartozik Bulgária, de ha megnézzük Finnországot is, még hogyha Finnország nem használ fel annyi gázt, de Magyarország is jelentős mértékben, ugye az importált gáznak egy jelentős része Oroszországból érkezik, de a nagyok közül például Olaszország és Németország is, Németország több mint 50%-ban, tehát a Németország a behozott gáznak több mint a felét Oroszországból szerzi be. Tehát ezek nem egyszerű tételek, amelyeket azért nehéz pótolni egyik napról a másikra. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy nem lehet. A kérdés igazából az, hogy mikor lehet ezt kivezetni. És hogyha arra gondolunk, hogy most a háború sodrában ez az időszaknak a lerövidítése életfontosságú feltétel lett valószínűleg az ukránok számára, de azt is látjuk, hogy a realitások viszont azt mondják, hogy ezt a lépést meghúzni, lehet, hogy egyébként meg lehet húzni, de az nagyon sokba kerülne. És ugye a kérdés az, hogy mivel tudják ezt majd pótolni.
Ugye olaj- és gázpiaci elemzők azt mondják, hogy gyakorlatilag 4-5 éven belül nem lehet megszabadulni az orosz energiától. Az uniós vezetők osztják ezt az álláspontot, vagy ők megrövidítenék még ezt is?
Én úgy gondolom, hogy a szükség törvényben, tehát minden azon múlik, hogy az ukrajnai helyzet mennyire fog eszkalálódni. Azt látjuk, hogy az Európai Unió már eddig is átlépett olyan rubikonokat, hogy gondoljunk csak a SWIFT-re, ugye az átutalási rendszerre, de több más intézkedésre is, például fegyverek szállítására, amelyeket egyik nem is gondolt volna senki sem. Tehát én azért, ugye, amit a szakértők mondanak, a 4-5 éves időtartama, az abból indul ki igazából, hogy valahol hogy egy béke van, és egy normális körülmények között szép szerves lépésekkel fokozatosan leválunk az orosz energiáról. Úgy gondolom, hogy ennél azért az Európai Uniós vezetők, nem mindegyik természetesen, de az Európai Uniós vezetők azért rövidebb időtávban gondolkoznak, elég, hogyha Németországra gondolunk, hogy a Németország, függetlenül attól, hogy most mit képvisel ebben a pillanatban, azt tervezi, hogy az év végéig Németország megszüntetné, jelentős mértékben teljesen megszüntetni az olaj és a szén behozatalat Oroszországból. A gáznál ez hosszabb ideig tartana, ez 2024-ig, ugye az 2 év körülbelül. Tehát ebből is látszik az, hogy az egyik legfontosabb tényező Németország, akinek a legtöbb szava van ebben, az is rövidebb idősíkban gondolkozik, mondjuk, mint a tártal idézett szakértők.
Mivel lehet helyettesíteni egyébként az orosz gázt, mert az előbb említett országok azért nem teszik ki az Európai Unió tagállamainak nagy részét, tehát gondolom a mediterrán országok, vagy az észak-európai, nyugat-európai országok nem ennyire függenek az orosz energiától. Akár az Európai Bizottság elnöke, akár az uniós állam és kormányfők honnan tudnak beszerezni új energiát, gázt leginkább, vagy pedig saját maguk elő tudják-e állítani?
Igen, tehát ugye azt tudjuk, hogy nincs egyetlen megoldás, nincs egy csodaszer, amiben rögtön be lehetne állítani az orosz gáz, ugye, vagy az orosz olaj és a szén helyébe. Több megoldás is van, és ezeknek a megoldásoknak, több lépésnek az egyvelege adhatja ki tulajdonképpen azt, ami egyelőre azt mondom, hogy uniós szinten talán megoldható, még így is azért egyes tagállamok esetében, és itt főleg a szárazföldi határokkal rendelkező tagállamokra gondolok, tehát Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, tehát 4 ország van, amelynél ugye az, például az LNG, ugye ezt szokták leggyakrabban emlegetni, a cseppfosított gázt, hogy mindenhova eljusson az LNG, ugye először is kikötőre van szükség. Ezt a németek nyilván meg tudják oldani, már tárgyalnak is ugye a Katárral és a Bahreinnel és a többi közel keleti olajmonarchiával, akik gázt is tudnak szállítani. Ugye ott könnyebb ezt megoldani, ugye az Ibériai félszigeten, Lengyelországban már van LNG. A kérdés az, hogy a szárazföld belsejében hogyan tudják ezt eljutatni. Most ugye erre van az, hogy elkezdték építeni az elmúlt években, egy elmúlt 10 évben gyakorlatilag az interkonnektorokat, tehát ez a határkeresztező kapacitásokat. Az a lényeg az, hogy észak-dél irányban is meglegyen az összekötetés. Ugye Magyarországra gondolunk, akkor arra kell gondolni, ugye a Horvátországban a Fülkiget félszigetről kellene elhozni, Fülkigetről, bocsánat, kellene elhozni a földgázt. Ez már van is egy gázvezeték, ez gázvezetéken keresztül valósulhat meg, de ugye ennek a gázvezetéknek a kapacitása nem elégséges. Aztán ugye észak irányból is elképzelhető az, hogy Lengyelországban is betáplálják, Szlovákián keresztül jöjjön, de mindehhez, vagy Romániáról emlékezünk vissza, Romániából is szó volt arról, hogy Romániából is lehet hozni, de mindezeket ehhez valóban az kell, hogy a kapacitását kiszélesítsék ezeknek a gázvezetékeknek, önmagában ez nem a megoldás. Viszont ne felejtsük el azt, hogy nem elég a gázvezetékekről és magáról a földgáz, alternatív földgáz forrásokról beszélni, legyen szó cseppfolyós földgázról, vagy pedig a norvég gázról, mert a norvégok azért derekasan belehúztak, mára az Európai Uniós importból majd ma annyiban részesülnek, mint Oroszország. Ez is egy fontos dolog, de ugye nem, önmagában nem elég ez. Mi a másik része, az egy, ha úgy tetszik, a mérleg másik oldalában mi van? Hát ez pedig az, hogy a meglévő tiszta programokat, tehát dekarbonizációt felgyorsítani. Ugye ennek van a különböző részei, a megújuló energiaforrásoknak a gyorsított ütemű tulajdonképpen elterjesztése. Ezt ugye sokan fanyalognak, hiszen tudjuk, hogy ennek mai nap még megvannak a korlátai, de azt nézzük, hogy a gáz ára milyen magas és milyen sokáig magas, meg a fosszilis energiaforrásoknak, akkor tulajdonképpen relatíve csökken a zöld energiák, az a zöld átállásnak a költségei, még így is azért óriási költségei lesznek. És akkor ne felejtsük el az egyik legfontosabbat szintén, energiahatékonyság. Itt még vannak kihasználatlan potenciálok, és például az Európai Bizottság, amikor néhány héttel ezelőtt egy vázlatot tett közé arról, hogy hogyan képzeli azt, hogy hogyan lehetne évvégéig kétharmaddal csökkenteni az orosz importot, akkor az egyik része az volt, hogy ha csak egy Celsius fokkal mindenki lecsavarná, alacsonyabb szintre csavarná a fűtést, akkor már azzal elég jelentős mennyiséget lehetne, ugye 10 milliárd köbmétert éves szinten megtakarítani. Tehát különböző lépések egyvelegéből állna össze ez a, ha úgy tetszik, egy koktélból állna össze ez az intézkedés, viszont tegyük hozzá azt, hogy ez nincs még kidolgozva. A kidolgozását az Európai Bizottság májusra vállalta. Májusban teszi az Európai Bizottság az asztalra a tagállamok kérésére azt a csomagot, amiben részletezi azt, hogy hogyan lehetne az orosz energia függőségtől szabadulni.
Az uniós orosz elnöki tisztségét betöltő francia elnök egy egész érdekes nyilatkozatot tett néhány nappal ezelőtt. Emmanuel Macron szerint a koronavírus járvány hatására változásnak indult Európai Unió még gyorsabban és még erősebben fog változni az ukrajnai háború hatására. Mire gondolhatott a francia elnök, aki hamarosan megméretteti magát egyébként hazájában, mert elnökválasztás lesz, az energia diverzifikáción kívül milyen változás állhat be a közösségen belül?
Az Európai Unió egyre inkább ráébred arra, hogy geopolitikai szereplővé kell válnia. Egyszerűen nem teheti meg azt a kényelmes hozzáállást, aminek nagy árát fizette meg a különböző válságokban, gondoljunk csak egyébként a Covid-ra valóban, egészségügyi válságra, de minden más válságra, és akkor látjuk most például, hogy az Európai Unió ugye mennyire rá van szorulva bizonyos olyan nyersanyagokra, amelyek pont azokban az országokban vannak, amelyekkel szemben az Európai Unió megpróbálja jobban ellensúlyt képezni, ugye Oroszország, Kínára gondolok, más országokra is. Tehát az egyik az valóban ez a geopolitikai felébredés, aminek különböző vonzatai vannak. Az egyik része az, hogy a kereskedelem területén az Európai Unió felpróbál hagyni ezzel a naivitással, hogy miközben az Európai Unió eléggé liberális és könnyű hozzáférést biztosít például kínai cégeknek, meg másoknak is a saját piacához, ez fordítva nem valósul meg. Látjuk számos intézkedésen keresztül az Európai Unió itt azért kifejezetten bekeményített. Aztán van ugye a másik pedig, hogy nagyon fontos, hogy külön is azt hiszem fontos tényező, hogy a mostani válságok egyik közös jellemzője az, hogy az értékláncok, a különböző ellátási láncoknak a megszakadását jelenti. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Uniónak igenis jobban oda kell figyelni, be kell ruházni abba, hogy a saját iparosítását is végrehajtsa. Most már az új feltételek mentén, innovációra támaszkodva. Például ide tartozik egyébként az a kezdeményezés, hogy ahogy a félvezetőknél az Európai Unió nem csak hogy ne legyen kiszolgáltatva, de majd hogy nem piacvezetői válnak a következő években. Tehát számos ilyen intézkedés van, ami az Európai Unió geopolitikai súlyát hivatott erősíteni, és még egy dolgot említenék, amire Macron valószínűleg ténylegesen célzott, ez pedig ugye a védelmi politika is, hiszen azt is látjuk, hogy az Európai Unió védelmi politika, ami egy tündérmese volt az elmúlt 20 évben, én már amióta itt vagyok Brüsszelben, számos ilyen nekiveselkedést láttam, aztán azzá vált, hogy az egész visszapattant a falról. Mai napig ott tartunk, hogy most végre elfogadtak egy olyan stratégiai iránytűnek nevezett dokumentumot, amiben az van, hogy most akkor lesz 5000 fős haderő, amit gyorsan tudunk majd mozgatni az Európai Unió is. Mindez természetesen a NATO-val összekötve, szoros együttműködésben, de az is látható, hogy az Európai Uniónak itt a védelmi politika területén is, és a védelmi költségvetésekben is, ráfordításokat illetően is rengeteg még a pótolnivalója.
A végén, de nem utolsó sorban arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt az Európai Uniós vezetőknek, amelyben a helyreállítási terv minél előbbi elfogadása mellett a felkínált és 2023. augusztusáig igénybe vett hitelre is teljes egészében igényt tart. Nem sokkal később azt jelentették be Brüsszelben, hogy Magyarország mintegy 300 millió euróval magasabb összegű előfinanszírozása számíthat. Ez a kettő milyen összefüggésben van egymással? Tehát a levél, illetve a beígért 300 millió euró.
Azt hiszem, hogy csak az időzítésben van a kettőnek köze egymáshoz, illetve abban, és azt hiszem, hogy ezt sokan nem magyarázták el eddig, ugye, hogy emlékeztették korábban, ez a 800 milliárd eurós Next Generation EU nevű helyreállítási terv az Európai Uniónak, és ennek ezen belül a helyreállítási terven belül egy 723 milliárd eurós tételt képez, az a helyreállítási és stressztűrő képességi eszköz, amit ugye RRF néven is szoktunk ismerni, amelyen belül Magyarország számára eredetileg volt több mint 7 milliárd euró visszaemtételő támogatás, és körülbelül 9-10 milliárd euró kölcsön. Amikor a magyar miniszterelnök levelet írt, akkor ugye erről még folynak a tárgyalások, az egyeztetések a magyar tervről, inkább mondom úgy, hogy folydogálnak, hiszen a választásokat már nyilván nem lesz elfogadva, és a magyar miniszterelnök ezt a tervet az ukrajnai háborúnak a tükrében, illetve kontextusában próbálta felgyorsítani. Ehhez képest, ami történt, ez a 300 millió euró, ez egy másik alapból jön, ami szintén része egyébként az NGEU-nak, tehát a Next Generation EU-nak a nagy helyreállítási tervnek, de az egy másik eleme, ez nem az RRF-hez van köze, ez pedig a React EU nevű alap, ami egy 50 milliárd eurós alap, és ami gyakorlatilag még az Európai Unió azért hozott létre, hogy a COVID idején a válságra való azonnali reakció, és gyakorlatilag a kohéziós alapokból volt lehetőség arra, azok a pótlására szolgált. Na most ez az összeg, ez 2022-re ebből a React EU nevű alapból még van 10 milliárd euró. Az EU ezzel kívánja többek között segíteni azoknak az országoknak az erőfeszítéseit, és nem csak ezeknek, de minden tagállamnak, de főleg az ő erőfeszítéseiket, az ukrán menekültek ellátásáért, befogadásáért. Magyarán nem arról van szó, hogy most új alapok lennének erre, viszont a meglévő alapokat erre a célra átfordítják, és Magyarország és pár más ország, a frontországoknak a érdekében az Európai Bizottság annyit tett, javasolt, és ezt gyorsan át is ment a rendszeren, hogy az előfinanszírozási részét ennek az összegnek azt a 45%-ra növeljék néhány ország esetében, akik a frontvonalban vannak, ide tartozik Magyarország is, és így lesz lehetőség arra, hogy Magyarország hozzájusson 300 millió euróhoz. Hangsúlyozom, ez egy más célra van ez az alap, hiszen ez a kifejezetten az ukrajnai válság Magyarországra eső költségeinek a kezelésére, azonnali kezelésére.
Visszatérítendő vagy visszanemtérítendő támogatásról beszélünk?
Itt vissza nem térítendő támogatásról van.
Tehát ez ingyen pénz magyarul.
Így van, abszolút. Igen.
És mikor folyósíthatja ez Brüsszel?
Ugye ennek a folyósítása április első napjaiban elején már sorra kerülhet ez a pénz. Tehát eljuthat a célhoz. És ugye ez az előfinanszírozásról beszélünk, ugye későbbiek során majd még lesz lehetőség a hiányzó részt, a többi részt is igényelni, de ez most az ott a lényeg, hogy kétszer ad ki, gyorsan ad, ugye, tudjuk ezt az elvet, ebben ezért volt szükség arra, hogy hamar ezt a 300 milliót hamar gyakorlatilag a magyarok, a lengyelek, románok és a szlovákok rendelkezésére bocsássák.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Most pedig bontsunk ki két az előző beszélgetésben is elhangzott témát. A német hatóságok arra számítanak, hogy a februári szinthez képest az idei év közepére sikerül a felére csökkenteni az Oroszországból származó olajimportot, és azt is lehetségesnek tartják, hogy 2024 nyarára Németország jó részt függetlenedik az orosz gáztól. Pletcher Tamással, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjével beszéltem.
Hogyan lehet ezt ilyen gyorsan megcsinálni? Van ennek realitása egyébként?
Hát a kőolajat azt lehet pótolni.
Tehát azzal azt gondolom, hogy nincsen probléma, hiszen az egy nemzetközi piac, egy globális piac, és a könnyű szállíthatóság miatt azt be lehet bármikor hozni más forrásból is. A földgázzal kapcsolatban nekem vannak kételjeim, hogy ez a 2024-es dátum, ez mennyire reális.
Az elmúlt években egyébként mi figyelhető meg a német energiapolitikát illetően? Ugye ők hát mindenfajta előzmény nélkül lekapcsolják majd az atomenergiát is. Lehet-e pótolni megújulóval ezeket a kieső energiaforrásokat?
Egyrészt ez a német energiapolitika, ez nem egy új keletű, tehát itt már 2011 során meghirdették a németek, hogy gyakorlatilag 2022-23-ba kifuttatják az atomenergiát, tehát itt nem egy adhok döntésről van szó, hanem egy hosszú, megalapozott, végig gondolt lépésről. Én azt gondolom, hogy a megújuló energiával el lehet látni egy országot, viszont ahhoz mindenképpen jelentős gázforrásra van szükség a mostani technológiai felállás mellett. Ugye gyakorlatilag most ez sérült azzal, hogy Oroszország alapvetően egy megbízhatatlan beszállítóvá vált Németország számára.
A rubelre való átállás miatt?
Nem elsősorban amiatt, hanem amiatt, hogy tulajdonképpen ugye elindított egy Ukrajna elleni katonai inváziót Oroszország, ami azt gondolom, hogy Európa közepén egy elfogadhatatlan dolog, és Németország számára is ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Oroszország megbízhatatlan a politikai beállítása miatt.
A németek számára mi lehet egyébként még alternatív beszerzési forrás? Sokszor emlegetik a cseppfolyós LNG gázt.
Alapvetően cseppfolyós LNG felé mehetnek rövid távon leggyorsabban. Hozzá kell tennem, hogy Németországnak nincsen saját LNG terminálja, tehát a beszállítást azt valószínűleg például a rotterdami LNG kikötőn keresztül lehet megtenni. Ez is egyébként korlátozza azt a növekedési lehetőséget, amit hirtelen meg tud Németország tenni, tehát magyarul hirtelen nem tud ekkora mennyiséget valószínűleg cseppfolyós földgázból behozni, mint ami pótolná ezt a kieső, mint egy 40-50 milliárd köbméternyi orosz forrást.
Európa, vagy akár így most, hogyha ez a téma, akkor a németek mivel tudnak fűteni a következő két télen?
Németországnak elsősorban földgázra és megújuló energiára épül az energiarendszere. Emellett azért rendelkeznek ők jelentős kőszénkapacitással is. Én valószínűsítem, hogy ez utóbbit megpróbálják felfuttatni, annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag egy másik célnak, a klímacélnak nem felel meg.
A német irány egyébként mennyire szolgáltathat példát más országoknak, mondjuk Magyarország számára, vagy más környező államoknak?
Európában azért vita van, hogy melyik irány érvényesüljön. Franciaország például drasztikusan más alapokra építi energiarendszerét. Ők atomenergiában bíznak, és a jövőben is az atomenergia mellé tették le a voksukat. Én azt gondolom, hogy a magyar energiarendszer kicsit inkább a francia rendszerre hasonlít.
Egyébként mit csinálhatnak majd az oroszok azzal a gázmennyiséggel, amit nem sikerül eladniuk, és adott esetben a nyakukon marad?
Egy darabig ezt be lehet tárolni, aztán, hogyha a tárolók is megtelnek, akkor kénytelenek a termelésüket visszavágni. Tulajdonképpen ez a gázellátás egy folyamatos üzemre van felépítve, tehát folyamatosan termelnek, illetve szállítanak és fel is használják ezt a gázt. Ha ez valahol megsérül, akkor a termelési ponton kell leállítani a többlet gáz beszállítást.
És akkor ez súlyos gazdasági következménye is lehet Oroszország számára?
Egyrészt, hogy nem kapnak érte bevételt, másrészt a mezők és a kutak visszafolytása az magát a termelési mennyiséget is, tehát a jövőbeli kapacitásokat is visszavetheti, hiszen nem biztos, hogy egy újraindításkor ez a földgáz mennyiség ez rendelkezésre áll.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották. Feledi Botond külpolitikai elemző szerint az Európai Unió jövője szempontjából meghatározó, hogy a nemzetállami szintről át tudnak-e lépni az együttműködés magasabb szintjére. Az uniós vezetők által jóváhagyott katonai stratégiáról és a harmadik országok kibertámadásairól is beszél a szakértő Exterde Tibornak.
Egyre inkább összefolyt a polgári kiberbiztonság kérdése, jelesül akár a céges adatbázisok védelme, látjuk, hogy ugye most az orosz-ukrán háborúban is ezek hogy keverednek bele, csak törték föl éppen a moszkvai közvilágítási rendszert, a szentpétervári kikötőkontroll rendszerét, tehát egészen elképesztő helyeken járnak bent az Anonymous és más csapatok hekkerei. Ehhez képest ugye Európát is érték támadások, ezek nem kis részben zsaroló vírus támadások, amik egy kérdés, állami feladat ennek az elhárítása, vagy pedig a felkészítés az állami feladat, de ez a civil vagy kapitalista szereplőnek a felelőssége, cég felelőssége.
Egy nemzeti infrastruktúrát, annak a védelmét ki lehet szervezni? egy magáncégbe?
No, ugye pont
hát az
ez
a politikus,
kérdés.
Amelyik ezt megteszi, annak sok-sok kérdésre kell válaszolnia utána.
Nem az a kérdés, hogy magáncégre kiszervezzük el, hanem hogy a 21. században egy modern társadalmi szerződésben a kiberbiztonság mely szintjeinek megteremtése állami feladat. Azt gondolom, hogy itt az, hogy az állami kritikus infrastruktúrák saját gyártású hardveren futnak olyan szoftverekkel, amelyekre teljes rálátásunk van, ugye ez lenne az elsődleges szempont és az elsődleges állami feladat. Hogy egy cégen belül a kiberhigiéniát hogy oktatják, az meg legyen a cég felelőssége, és az ezekből származó hibák az egyébként most már kiberbiztosítási lehetőségekben próbálják ellensúlyozni. Tehát itt nincs olyan, hogy mi az, amit megosztunk, és mi az, amit nem. Itt nem csak hírszerzés és titkosszolgálat van, sőt. Tehát az, hogy az ipari szereplők egymás között megosztanak fenyegetettségeket, hogy a nagy informatikai szereplők globálisan folyamatosan tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy mindig kiderül, hogy van egy újabb szolgáltató, akinek a nevét soha nem hallottuk, mint ez a SolarWind, akit ugye megtámadtak még tavaly, és kiderült, hogy 30 ezer olyan ügyfele volt, akik abszolút kritikus Amerikától Európáig szolgáltatásokat nyújtanak, és egy darab szolgáltató feltörése hirtelen 30 ezer sérülékenységet okoz. Ezeket hogyan kell átgondolnunk, hogyan tudjuk védeni? Az Egyesült Államokban elképesztő gondolkodás zajlik erről, egy picit egyszerűbb egy szövetség struktúrában. Az Unióban ez valóban nehezített még a szuverén nemzeti kvázi titkosszolgálati hatáskörökkel és a kialakuló katonai kiberbiztonsági képességekkel. Tehát itt egy összetett, nagyon összetett képünk van, de ez nem akadálya annak, hogy elinduljunk a könnyebb civil oldalról, vagy polgári oldalról, vagy nem katonai oldalról, ha úgy tetszik.
Akkor a katonai oldalhoz értünk. A közös európai haderő most már lendületet kap? Közelben van egy nagy konfliktus.
Hát a nagy konfliktus egyelőre ugye 5000 fős európai gyors reagálású hadtest felállítását tűzte ki ebben a stratégiai iránytűben, tehát nem azt mondom, hogy megszültük a megoldást. Hogy mi lesz ennek a következő lépésre, az egyébként azért egyre nehezebben megválaszolható, mert ezt a mindenkori NATO viszonya is meghatározza az Európai Uniónak. Tehát, hogy mennyire a NATO alárendelten kvázi kiegészítő funkciókat ellátva gondolkozunk ebben, vagy mennyire európai önállóságban gondolkozunk, és ezt milyen kapacitás szinten tesszük. Ugye itt lehetne tagállamonként, európai tagállamonként különböző képességekre specifikálódni. Ki az, aki a légiutántöltést végzi, ki az, aki a felderítést végzi, ki az, aki a logisztikát végzi. Ez viszont már valóban járna egy szuverenitás feladással, mert nekem egy képességem van abban, nagyon jó vagyok, de a többit meg mások hozzák. Ez viszont megteremthetné a kölcsönös függőséget. Tehát ennek a kölcsönös függőségnek a háborún túli megteremtése lehet az, ami átlökheti a megfelelő ponton azt, hogy egy közös európai hadsereg működőképes legyen, és politikailag is felvállalható. Ugye az költői kérdés az az, hogy ha egy háború ehhez nem elég, akkor bármi más elég lehet-e. Tehát azt mondom, hogy most vagy soha, de ez nem jelenti azt, hogy biztos.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották.
Brüsszeli hét.
Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!